A harmadik negyedévben a gazdaság teljesítménye negyedéves alapon nem változott, míg éves alapon 0,6%-kal növekedett, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Gránit alapkezelő vezetőközgazdásza az Inforádiónak azt mondta, a gyenge adatból az is következik, hogy csökkenteni kell az idei és az áthúzódó hatás miatt a 2026-os növekedési várakozásokat is. Regős Gábort kérdeztem.
Negyedéves alapon stagnált a magyar gazdaság, éves alapon 0,6%-kal növekedett a harmadik negyedévben, hát ez semmiképpen nem tekinthető túlzottan erősnek. Igazából ugye ebből az is következik, hogy az év egészében sem lesz nagyon nagy a növekedés, valamivel 0,5% alatt, tehát most sem mondhatjuk, hogy nagyon beindult volna a bővülés.
Mi ennek az oka? Ugye nagyon sokat szokott hivatkozni a kormányzat is, és az elemzők is a gyenge külső keresletre, a német ipar válságára.
Ha megnézzük a külföldi adatokat, akkor a németek negyedéves alapon ugyanis stagnáltak, éves alapon az ő növekedésük kisebb volt 0,3%. Az osztrák gazdaság a magyarhoz nagyon hasonló számokat produkált, éves alapon 0,6%-kal bővült, negyedéves alapon 0,1%-kal, tehát valóban a külső kereslet is ehhez nagyon hasonló szenvedést mutat, egyébként az eurózóna 0,2%-kal nőtt negyedéves és 1,3%-kal éves alapon, és ez a külső kereslet, ahol hát minket nyilván a német gazdaság azért sokkal jobban befolyásol, ez azért nyomot hagy az ipari teljesítményen, megfejelve azzal, hogy azért az iparban a járműgyártás és az akkumulátorgyártás súlya nagy, és itt azért a beindulás az késik, illetve azzal, hogy ugye a magas energiaárak miatt a versenyképesség sem olyan nagyon erős, tehát az ipar az továbbra is egy fontos visszahúzó erő. Ugye a mezőgazdaságról tudjuk, hogy az idei év nem sikerült jól. Az építőiparról nem mondott semmit a KSH, ami azért érdekes, mert ugye augusztusban volt egy visszaesés. Szolgáltatásoknál növekedés volt, nem tudjuk, hogy mekkora. Ez azért eléggé meghatározó, hogy ez adja a magyar gazdaság hozzáadott értékének kétharmadát, tehát itt pár tized százalékpont is nagyon sokat számíthat.
Lényegében, hogyha nem lenne a fogyasztás bővülés, akkor akár még negatív is lenne a hazai gazdaság teljesítménye?
Mindenképpen akkor azért a GDP valószínűleg csökkenne, tehát a fogyasztás az megy, ugye a bérek emelkednek, ezzel semmi gond nincs is. Az más kérdése, ebből mi az, ami megjelenik a magyar gazdaságban, és mi az, ami mondjuk megy a külföldi webshopokhoz, de a fogyasztás az szépen tud bővülni, ugye itt sincs konkrét adat, az előző negyedében 5% volt éves alapon a bővülés, hát most is nagyságrendileg valami ilyesmi lehetett, tehát a fogyasztás az egy jelentős húzóerő, hát a beruházások azokról ezt biztosan nem mondhatjuk el, ugye itt az uniós források egy részének hiánya, állami és önkormányzati forrás hiány, illetve ez az egész kedvezőtlen külső környezet játszik szerepet, hiszen minek ruházzon be egy cég, hogyha egyébként senki nem fogja megvenni az ő termékét, minek fejleszem, minek gyártson többet, illetve hát azért a külföldiek befektetési kedve sem a legerősebb Magyarországon.
Így, hogy a harmadik negyedévben is elmaradt a hazai gazdaság jelentősebb számottevőbb növekedése, mire lehet következtetni az év egészére vonatkozóan, illetve a következő évre? Tehát, hogyha ilyen gyengék az alapok, akkor lehet-e várni növekedést 2026-ra például?
Ugye az idejében már azért három negyedévet akkor úgy nagyjából ismerünk, ez alapján biztosan nem lesz recesszió, de túl nagy növekedés sem, tehát ilyen 3-4% tűnik a legvalószínűbbnek. Jövőre, hát mindig ugye jövőre várjuk a nagyobb bővülést, eddig ugye 2,8% volt a várakozás, a mai adat az áthúzódó hatás miatt ebből valamit levehet, de ugye azért a nagyipari üzemek indulása valamit hozzá kéne, hogy adjon, a fogyasztás az fog bővülni, tehát a bérek biztosan emelkednek, ugye a kormányzati transferek szintén, tehát azért a választások előtt itt lesz növekedés. Ugye ami kérdés, hogy a külső kereslet mennyire tud vagy nem tud beindulni. Ugye itt is mindig egy kicsit az van, hogy a nagy nemzetközi szervezetek, elemző cégek azt jósolják, hogy a német gazdaság majd jövőre beindul, aztán nem indul be. Tehát itt azért persze vannak kérdőjelek.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. A portfólió összegzése szerint az Európai Unióban a rendelkezésre álló tagállami adatok alapján ugyanezen időszak alatt negyedéves alapon Svédország érte el 1,1%-kal a legnagyobb növekedést, Portugália 0,8%, Csehország pedig 0,7%-os bővülést könyvelhetett el. Visszaesést Litvániában, Írországban és Finnországban regisztráltak 0,1-0,2% körüli mértékben. Magyarország a stagnálással Európa sereghajtói között van, csak Litvániát, Finn és Írországot tudta megelőzni, és így összességében a németekkel és az olaszokkal a rangsor alján található. A friss GDP adatra a Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált. Közleményükben azt írták, a gazdasági növekedés gyorsulásához békére van szükség, a szomszédunkban zajló háború elhúzódása és az Európai Unió rendkívül kedvezőtlen vámmegállapodása, valamint Brüsszel háborúpárti politikája gátolja a magyar gazdaság növekedését. Szeptemberben az exportvolumene csak kismértékben alig 0,5%-kal nőtt Magyarországon, míg az import jelentős 8,4%-os emelkedést mutatott. A termékkülkereskedelmi egyenleg összességében 589 millió eurós többlettel zárt. Ebben szerepe van annak, hogy csökkentek az importárak és erősödött a forint, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzője. Molnár Dánielt kérdeztem.
Szeptemberben is jelentős 589 millió eurós többletet mutatott a termékkülkereskedelmi egyenleg. Ez ugyanakkor az előző év azonos időszakához képest nagyobb, 300 millió eurós romlást jelent. A romlásban elsősorban az játszott szerepet, hogy miközben a kivitel csak 0,5%-kal nőtt, a behozata jóval nagyobb mértékben 8,4%-kal emelkedett. Ezt a hatást ugyanakkor ellensúlyozta az árak alakulása. Az exportárak növekedtek, miközben az importárak csökkentek. Ez mindenképpen kedvező magyar szempontból, javult a cserearány, tehát adott export értékesítésből több importot tudunk finanszírozni. Tehát ez a cserearány javulás némiképp korrigálta, ellensúlyozta a volumen alakulásból fakadó kedvezőtlen trendet.
Mit mond el a gazdaság állapotáról az, hogy az export az csak kismértékben, ahogy említettük is, 0,5%-kal nőtt, míg az import az lényegesen jelentősebb, csak nem 8,5%-os emelkedést mutatott, és tulajdonképpen itt a korrekció az egy árfolyam hatás miatt kedvezett a cserearányok alakulását tekintve.
Tehát ha az export oldalt nézzük, akkor szeptemberben azt láthatjuk, hogy két termékcsoport esett vissza, gépek és szállítóeszközök, valamint feldolgozott termékek. Tehát elsősorban a gyengébb ipari termelés állhat a szeptemberi gyengébb export mögött. Tehát az augusztusi ipari adat rendkívül kedvezőtlen volt, hosszú volt a leállás például az autóiparban, és ez meg is látszott az ipari adatokban. Ez a mostani exportadat azt vetíti előre, hogy szeptemberben se jött fordulat. Tehát a gyenge külső kereslet, ami az iparba is begyűrűződik, az továbbra is negatívan érinti az exportot. Ezt a hatást kismértékben ellensúlyozza, hogy ezzel párhuzamosan az energiahordozó kivétele jelentősen 90%-kal nő. Emögött az ukrán tranzit húzódik meg. Az idejétől kezdve Magyarország jelentősen segíti az ukrán gazdaság működését a gáz és elektromos áram exportján keresztül, ami valamennyire tudja azért ellensúlyozni a gyengébb külső keresletet.
Az import esetében ezt a jelentősebb megugrást mi okozta, tehát, hogy az import ugye csak nem 8,5%-kal bővült?
Az importnál is ugyanaz a tudás, a gépek és szállítóeszközök. Tehát itt volt egy jelentős 17%-os bővülés az előző év azonos időszakához képest. Az még nem látszik most, hogy mi ugrott meg. Tehát vagy készletezési hatás miatt nőtt a gépek és szállítóeszközök, vagy valami beruházási tényező áll mögötte. Nem igaz is lehet, hogy a fogyasztói oldalon van hatása. Például azt láthattuk, hogy az új autók értékesítése jelentősen 10%-kal megugrott szeptemberben. Azt összefoglalóan el lehet mondani, hogy a külső kereslet gyenge, ez visszaveti az exportot, miközben import oldalon a gyorsan növekvő fogyasztásnak megvan még a húzó ereje.
Molnár Dánielt, a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központjának vezető elemzőjét hallották. Magyarországon 2024-ben a GDP arányos lakáshitelállomány mindössze 8,2% volt. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az Otthonstart program egyszerre épít a magyar társadalom tulajdonközpontú szemléletére, és teret nyit a nyugat-európai hitelezési gyakorlat fokozatos átvételére. Kalapos Mihály Zsurávszki Mártont, az Ökonomus elemzőjét kérdezte.
A posztszocialista és a mediterrán országokra az jellemző, hogy az EU-s átlaghoz képest a legmagasabb saját tulajdonban jelzáloghitelt nélkül élő háztartásokat találhatjuk itt, és az EU-s átlaghoz képest itt a legalacsonyabb a GDP arányos lakáshitelállomány. Na most itt egy pici különbséget tennék, csak röviden, hogy a mi régiónk esetében, Közép-Európa esetében ez a rendszerváltás utáni privatizáció öröksége. Az állami bérlakások tömegesen kerültek a lakosság kezébe, sokszor jelképes áron, hitel nélkül. Így nem a bankok, hanem az állam és a készpénzes vásárlás révén zajlott. A mediterrán országokban hasonló a tendencia, viszont ott az a tényező rejlik, hogy a mediterrán háztartások átlagosan több generációs együttműködésre épülnek, és a lakásvásárlásoknál családi finanszírozás dominál. A vegyes modellnél Írország, Németország, Ausztria esetében a nagyon erős bérlakás szektor az, ami a jelenségnek az oka, hogy ezek az országok együtt mozognak. Tehát a lakáshitelezés elmarad az EU átlagától, és a saját tulajdon aránya is szintén. Nyugat-Európában és Skandináviában pedig a legmagasabb a GDP arányos lakáshitelállomány, és a saját tulajdon aránya jó alacsonyabb, általában bérletben élnek, hitelből vásárolt ingatlanban élnek az emberek. Minden esetben banki finanszírozással történik a lakhatás, a jelzálog pedig a társadalom természetes terhe.
Magyarországon mennyi a GDP arányos lakáshitelállomány, és ez hol helyezkedik el az unión belül?
Az Eurostat LKB friss adatait néztem, és ugye Magyarországon az egyik legalacsonyabb. A jelzálog hitel nélkül saját tulajdonban élők aránya a legmagasabbak között van, ez 79,1%, a GDP arányos lakáshitel állomány pedig 8,2%. Ugye Magyarországnál Bulgária és Románia az, ahol többen élnek saját tulajdonú ingatlanba jelzáloghitel nélkül, és alacsonyabb a GDP arányos lakáshitel állomány. Tehát láthatjuk, hogy eléggé együtt mozgunk, tehát kifejezett kritikus példái vagyunk a posztszocialista modellnek ebből a szempontból.
Milyen háttér húzódik meg e mögött?
A fő, amit én azonosítottam, az a devizahiteleknek a keserű tapasztalatában van, és a régióra jellemző állami privatizációra a rendszerváltoztatás után. Ugye egyrészt az állami ingatlan vagyonnak szinte teljes egészét megvásárolták a korábbi bérlők nyomott áron a rendszerváltás utáni privatizáció során, valamint 2008 az a lakosságnak a pszichéjében elég erős nyomot hagyott. Ugye a begyűröző pénzügyi válság sok hatást okozott a magyar lakáspiacon, ezért a lakosság ezért is azóta óvatos, inkább önerőből vagy családi segítség.
Mégis hogyan változtatható ez a jelzálog hitelezési pálya? Például az Otthonstart program egyfajta növekedést kínálhat?
Igen, mi azt feltételezzük itt a stratégiai divízióban, hogy ez a jelzálog hitelezésnek az alacsony penetrációja, ez nem feltétlen lemaradást, hanem jelentős felzárkózási potenciált is jelez. Gondoljunk bele abba például, hogy Finnországban a finn GDP 107%-ának megfelelő lakáshitel van a lakáspiacon. Ez egy hatalmas szám. Ugye Magyarországon egy olyan társadalmi mintázat van, ahol az ingatlan birtoklása a biztonság szimbóluma, a tehermentes ingatlan birtoklása. Ugye ez a nyugati minta, ez nagyon nagy eladósodottságot eredményez, viszont széles kör számára biztosítja a piacra való belépést, növeli a mobilitást, dinamizálja a lakáspiacot. Az Otthonstart program is ebben lehet úttörő, hogy egyszerre épít a magyar kulturális hagyományokra, a társadalomnak a tulajdonközpontú szemléletére, de nyit teret a nyugat-európai hitelezési gyakorlat fokozatos átvételére. És itt most kihangsúlyoznám, hogy azért egy hitelfelvétel az nagyon komoly pénzügyi elköteleződés. Ezt meg kell jegyezzük. Egy jelzálog hitel évtizedekre meghatározza a háztartások mozgásterét, tudatos tervezés, kockázatfelmérés és az állam részéről a pénzügyi stabilitás biztosítás az elengedhetetlen. Ugyanakkor az Otthonstart programba be van építve, hogy az ingatlant el lehet adni, tehát ha valaki megszorul, akkor végül is ezzel lehet mitigálni a negatív következményeket, felelős döntéshozatalt és kiszámítható gazdasági környezetet igényel, és akkor valóban felzárkózási potenciált jelez.
Zsurávszki Mártont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. December 1-től új digitalizációs adatszolgáltatási platformot indít egyelőre még csak kísérleti üzemmódban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az úgynevezett esemény alapú adatszolgáltatási platform, röviden EMAP, a munkavállalókkal kapcsolatos adatokat továbbítja majd, és egyben abban is segít, hogy a dolgozók számára átláthatóbb legyen a foglalkoztatásuk, mondta az Inforádiónak a NAV elnöke. Vágújhelyi Ferencet a korábbi digitális fejlesztésekről is kérdeztem.
Az adóhatóságoknak mindig nagyon nagy adatéhsége volt. Ugyanakkor figyelembe kellett mindig azt venni, hogy mekkora adminisztratív terhet tesznek az adózókra, és meg kellett találni azt az egyensúlyt, ami a költségvetés, az igazságos verseny érdekeit szolgálták, és amit el tudtak viselni teherként a gazdálkodók. Ez az egyensúly ez eltolódik. Azáltal, hogy szinte minden gazdasági esemény nyomot hagy a digitális térbe, erőfeszítés nélkül szinte észrevétlenül lehet adatot szolgáltatni az adóhatóság, és nem csak az adóhatóság felé, hanem a társadalombiztosítási szolgáltatásokat nyújtó kincstár és NEAK felé például, vagy a KSH felé. Ebbe a tekintetben nagyon sok fejlesztést végzünk, adatunk az már van meglehetősen sok, fejlesztenünk kell azokat a készségeket, hogy ezeket az adatokat a társadalom szolgálatába tudjuk állítani.
A konferencián az előadók sorra vették azokat a fejlesztéseket, amelyek 2013-14-től történtek, ugye az első az online adatszolgáltatás, majd az online pénztárgép bevezetése, de ugyanakkor még vannak további olyan fejlesztések, amelyek már részben elindultak, illetve majd most kezdődik meg a pilot üzemmód. Melyek ezek a fejlesztések?
Igen, ezek már olyan technológiai lépések, amik nem is feltétlenül az egyes adónemekhez kötődnek. Az EMA projekt, ami először a munkavállalással kapcsolatos adatokkal, tehát SZIA és társadalombiztosítási adatok szolgáltatását fogja segíteni.
Fejtse ki ezt a rövidítést, hogy ez konkrétan mi?
Eseményalapú adatszolgáltatási platform. Ha bármilyen esemény történik a foglalkoztatásban, új foglalkoztatás, szabadság, fizetés nélküli szabadság, betegség, bármilyen más releváns társadalombiztosítást vagy foglalkoztatást érintő esemény, akkor azt valós időbe fog bejönni egy blockchain rendszeren, egy blokklánc rendszeren keresztül. Ráadásul ez nem csak az adóhatóságot érinti, hanem adott esetben a pénzbeni ellátások kifizetéért felelős kincstárat, vagy a természetbeni ellátások nyújtásáért felelős NEAK-ot, vagy pedig a KSH-t, ugye a Központi Statisztikai Hivatalt. Ezek a hatóságok nem egymás alá is fölé rendelt hatóságok, és a blokklánc technológiának a decentralizáltsága biztosítja azt, hogy mégiscsak egyetlen egyszer kelljen úgy adatot szolgáltatni, hogy mindenki csak a számára releváns adatot ismerheti meg. Tehát a NAV nem lesz adatkezelője olyan adatnak, amivel neki nincs dolga.
Tulajdonképpen ez a platform lesz az az újítás, ami most a legfrissebb a NAV újításai között, hiszen ugye rövidesen elindul ennek a pilot funkciója, jelentkezhetnek a gazdálkodók.
December 1-ével indul a pilot. Minden olyan foglalkoztató, ami valamilyen gazdasági szektort reprezentál, az részt vesz benne. Nem az volt a problémánk, hogy gyűjtsük be az együttműködőket, hanem inkább az, hogy limitáljuk. Körülbelül 100 000 foglalkoztatót fed le a pilotba résztvevőknek a köre, és az a célunk, hogy minden olyan adatot, ami jelenleg a bevallásokra támaszkodik, az elő tudjunk állítani ebből a platformból, és ehhez képest többletinformációt szerezzünk a közterviselés rendszerének a működtetéséhez, nyilván a kincstár és a NEAK pedig a társadalombiztosítás, KSH pedig a statisztikai rendszerek működtetéséhez, és többlet szolgáltatást adjunk vissza maguknak, az adózóknak.
Az a cél, hogy ez az esemény alapú platform, ugye, ami a munkáltatókat érinti alapvetően, és a munkáltatókról szolgáltat majd adatokat, ez ugyanúgy működjön, mint az online pénztárgép? Tehát, hogy lefedje majd a társadalom teljes szeletét a jövőben, és hogyha igen, akkor mikor?
Hasonlóság van nyilván, hiszen az is egy adatszolgáltatási platform, de azért jelentősek a különbségek is. Tehát az online pénztárgép rendszer az egy fiskális bizonylatokra épülő rendszer, ahol elsősorban a készpénz alapú gazdaságnak az ellenőrzését lehetett meglehetősen sikeresen kontrollálni, és ez jelentős adóbevételeket is hozott, elsősorban a kiskereskedelmi áfa körbe, de nyilván konzekvenciájában aztán, mivel nem volt eltitkolt jövedelme, vagy kevesebb eltitkolt jövedelme lett a gazdálkodóknak, ezért kénytelenek voltak már bejelentve foglalkoztatni embereket, vagy társasági adót fizetni. Tehát ezeknek van egy ilyen kaszkád hatása az ilyen rendszerek bevezetésének. De mondhatni azt, hogy bizonyos értelemben hasonlatos, és más adónemeket is rá lehetne erre a platformra vezetni a későbbiekben.
Körülbelül mikor működhet ez a platform már élesben is?
December 1-én indul a pilot, hogyha meg tudnánk azt mondani, hogy ennek milyen műszaki és gazdasági hatásai lesznek, akkor igazából nem lett volna szükség a pilotra, tehát a tapasztalatokat be kell gyűjtenünk, és néhány hónap, mondjuk minimum minimum egy negyed év tapasztalata után már tudok olyan becslést végezni, hogy mikortól lesz ez akár opcionálisan használható. Ugye ez azért jelentős mértékben megkönnyíti majd a bérszámfejtést, illetve kevésbé teszi kiszolgáltatottá, sőt, bizonyos értelemben megszünteti a kiszolgáltatottságát a munkavállalónak. Az a gyakorlat, hogy mondjuk májusra fizetés nélküli szabadságra jelentem be a munkáltatót a 08M lapon, miközben egyébként feketén kifizettem neki a fizetését, és 20 év múlva rádöbben, hogy arra a hónapra neki nincs járulékolt jövedelme és nincs szolgálati ideje, amikor már nem tud hová fordulni, ez a kiszolgáltatottsága megszűnik a munkavállalónak. A munkavállaló mindent azonnal fog látni abból, amit bejelent a munkáltatója felénk.
Vágújhelyi Ferencet, a NAV elnökét hallották. A 2025. szeptemberében meghirdetett használt autók 87%-át 10 millió forint alatt kínálták, de a teljes piacon belül csak nem 40%-ot tett ki az ennél is olcsóbb, 2,5 millió forint alatt értékesített személygépkocsik aránya. Ez derült ki a KSH és a használtautó.hu szeptemberi jelentéséből. A részletekről Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét kérdeztem.
Hogyha az árak tekintetében vizsgáljuk meg a dolgokat, akkor úgy látok, hogy 87%-a a meghirdetett autóknak 10 millió forint alatt van. És úgy látok, hogy egy pici áremelkedés is történt, 5,6 millió forint volt az átlag ára, egy 3,7%-os növekedés jelent a tavalyi időszakhoz képest.
87%-a az autóknak 10 millió forint alatti áron kelt el, de többségében még ennél is olcsóbban, tehát a lakosság nagy része még ennél is olcsóbban vásárol használt autót. A különböző árkategóriákban milyen arányok figyelhetőek meg?
Ez pontosan így van, 38% a meghirdetett autóknak 2,5 millió forint alatt van, 26,8% az 2,5 és 5 millió forint között, 21,6 pedig 5 és 10 millió forint között, amik ennél is drágábbak, tehát a 10 millió forint feletti meghirdetett autók pedig 13,4%-on állnak.
Hogyha a hajtásláncokat nézzük, akkor továbbra is megfigyelhető az, hogy a hibridek és az elektromos autók esetében jelentős keresletnövekedés van.
Igen, növekedett a kereslet, volt visszaesés, és a dízel és benzines autók esetében volt egy minimális visszaesés, a dízelek esetében 8,9%, a benzineseknél pedig 3,4%, viszont az elektromos autóknál a növekedés mértéke az nagyon magas, 37,5%, és a hibrideknél pedig 23,1%.
Hogyha a futás teljesítményt nézzük, akkor melyek azok a hajtásláncok, amelyek a legmagasabb futás teljesítménnyel kerültek a használatokra? Autópiacra.
A legmagasabb futás teljesítménnyel a dízelek rendelkeznek, 41,9%-kal többet futottak, mint a benzinesek, amik 155 ezer kilométer átlagnál vannak, a dízelek 220 ezer körül vannak.
Melyek voltak a legkedveltebb modellek?
A legkedveltebb modellek azok a Volkswagennél voltak, tehát a Volkswagen hirdetései kerültek most előtérbe ebbe a hónapba, csak nem 7000 Volkswagen típusú személyautó került meghirdetésre, ezt követte a BMW, ahol 6400 hirdetés került fel, majd a Ford és Opel modellek, valamint a Kia modellek kerültek még fel túlnyomó többségben az oldalra.
Olyan szempontból ez a jelentés megvizsgálja a piacot, hogy mondjuk melyek voltak azok a modellek, amelyek a legidősebb átlag életkorban cseréltek gazdát a használt autópiacon, és hogy melyek azok, amelyek a viszonylag fiatal átlag életkorban.
Igen, a legidősebb modellek azok a Renault, Opel, Volkswagen 12,7 és 13,8 átlag életkor között, a legfiatalabb viszont a Kia modelljei, ott átlag 10 év volt az átlag életkor.
Lőcsei Dánielt, a használtautó.hu márka menedzserét hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.